3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Színási Sándor.
Üdvözlet az uraknak, Hatos Pálnak, Spiró Györgynek. Amiről beszélünk, az nem új jelenség. 2016-ban volt az év szava, legalábbis az Oxford Dictionary szerint, a post-truth, tehát az igazság utáni korszak, vagy németül ugye a post-factis korszak, ami hát legjobban talán Hannah Arendt írta le, aki 1975-ben halt meg, és egészen fantasztikus módon látott előre dolgokat. Ő azt mondta, hogy tulajdonképpen az igazság, amikor elveszíti a jelentőségét, és itt a politikáról van szó elsősorban, akkor ennek nem a hazugság az ellentéte, hanem az, hogy elveszíti jelentőségét, az, hogy miről beszélünk. Tehát elmossa a határvonalat az igazság és a hazugság között, tehát az embereket voltak éppen olyan helyzetbe hozza, hogy ne tudják eldönteni, hogy mi igaz és mi nem, minek következtében rendkívüli módon kiszolgáltatottá válnak a saját politikai közösségük vezetőinek. Ez egyébként majd később erre visszatérni nem jelenti azt, hogy nem tudják, hogy hazudnak nekünk, de ezt másként intézik el, hogy hogyan. Mondom, erről majd beszéljünk később. De amiért ezt érdemes előszedni, mert ugye mindig újabb és újabb példák vannak, itt van mondjuk Trump megválasztása, akivel kapcsolatban ugye a fest vagy a fact-check műfaja az hát minden amerikai labban tarolt. Nem csak őt nézték persze, hanem hogy a demokrata jelölt is miben hazudott, és miben mondott igazat, ha egyáltalán. És hát olyan mértékű hazugságtömeg került elő ismét Trumpról, amiről az ember azt mondta volna, hogy hát mondjuk 20 vagy 30 évvel ezelőtt ez lehetetlen lett volna, ezt az embert megválasztják. Most megemelkedett a küszöbe a dolgoknak, vagy egészen más dolog lett fontos, ez nem érdekelt senkit. És hát itt találkozunk azzal a jelenséggel, hogy a tömeg az tulajdonképpen a korábbi módszerekkel, a tudomány, az újságírás, vagy az elitek ilyen-olyan igaz vagy nem igaz mondás által már alig befolyásolható. És hát ennek mindenféle szörnyű következményei vannak, persze ide keverik a közösségi műfajokat, a közösségi médiát is. Hogy látjátok ezt az egész helyzetet most, Gyuri?
Hát úgy látom, hogy ugyanaz történik, ami az emberiség fennállása alatt mindig. Én nem látok minőségű különbséget, mennyiségű különbség van csak. Hadd idézzem Radnótit, de pontosan akarom idézni, nehogy már valami töredék, ugye. Olykorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjelölt nem csak parancsra, idáig szokták idézni, most egy picit tovább megyek, s míg balhitekben hit, stajtékzott tévetek, befonták életét vad kényszerképzetek. Ugye hát ez a második világháború, de úgy gondolom, hogy ez visszamenőleg is igaz. És a hazudozás az nem most kezdődött. Szoktam idézni Augustus császárnak az utolsó szavait. Halálos ágyán azt mondta, már nem ágy, hanem mondtam, félkönnyéken azt mondta, hogy vigyorogva, hogy ugye jól játszottam a szerepemet. Ő is végig hazudott, mindenki végig hazudott, és a népek örömmel elhitték. Na most erről van néhány megfontolható megállapítása Hannah Arendtnek is, meg másoknak is, hogy ez hogy alakul így. Tehát nem állíthatom, hogy azok a nagy vallások, amelyek évszázadokra aránylag bizonyos országokat, meg földrészeket békjóban, tehát békében tudtak tartani, azok kevésbé lettek volna hazugak, mint a mai hazugság.
Talán csak másként kezelték a hazugságot, nem?
Nem kezelték másként. Hogyha elolvassuk a legjobb kézikönyvet, ami arról szól, hogy hogyan s miként kell hazudni, akkor ez Hitleré, ugye a Mein Kampf, amelyikben pontosan le van írva, hogy a modern körülmények között hogyan és miként kell az emberekkel a hazugságokat elhitetni, és ebből a forgatókönyvből játszanak világszerte azóta is mindenütt.
De a kiinduló pont ugye az volt, hogy mondjuk úgy vagy 30 évvel ezelőtt még a társadalomban nem lehetett volna lenyeletni bizonyos hazugságot, ma sokkal könnyebben megy. A Hannah Arendtről írt egy tanulmány Balogh László Levente, ő a Debrecen Egyetem tanára, és volt egy érdekes mondata, azt mondja, ami meglepő ma a hazugság könnyedsége, pimossága, és a polgárok beletörődése és cinizmusa. Pali, te mit gondolsz erről?
Hát körülbelül ugyanazt, mint Gyuri, tehát, hogy nincs semmi olyan nap alatt abban a tekintetben, hogy az emberi társadalmakat irányító politika elválaszthatatlan része a hazugság. Ugyanakkor a politikához elválaszthatatlanul hozzátartozik a jó képzete. Tehát, hogyha görög hagyományból vesszük, ugye a polis, meg a politeia, az valamiképpen az értelmes beszédre és az együttműködésre épül, tehát arra, annak a feltételezésére, hogy az emberek a közösségben a közjót akarják, ezért összeszövetkeznek, és ezért értelmesen cselekszenek, és az értelmes cselekvésnek meg hát sine qua non-ja elengedhetetlen előzetes feltétele az, hogy ne hazudjanak egymáshoz. Ehhez képest ugye Hannah Arendt rávilágít arra, hogy van ez a fajta gondolkodási hagyomány, amely azóta is kitart, és vele szemben ott vannak azok a mítoszok, gondoljunk csak például a Káin és Ábel mítoszra, vagy a Romulus és Rémus mítoszra, amely a kezdeteket mindig az erőszak jegyébe teszi le. Tehát, hogy az erőszak nélkül nincs társadalom szervezés. Erőszak nélkül nem épül fel Róma. És nem indul meg akár, ugye az Ádám Éva, tehát a nagy bibliai monda alapján az emberiség fejlődése. Persze lehet mondani, hogy a Biblia mese, de soha nem is szánták egyébnek, hanem annak, hogy leírja azt a fajta társadalmi valóságot. Tehát ilyen értelemben nincs mind csodálkozni. Azon lehet csodálkozni, hogy nyilvánosságra kerülnek, kiderülnek a hazugságok, és mégis semmi sem változik. Na most ugye erről is írt Hannah Arendt, hogy a tények gyenge dolgok abban az értelemben, hogy egy vélemény, egy felfedezés, egy vallásos tételmondat jóval erősebb, mint a tények igazsága, az események igazsága, amelyet hát aztán tényleg annyifajta módon lehet elmondani, kicsavarni, kontextusba helyezni, hogy nem is tudjuk, mi történik. Tehát ami például ugye ma az elmúlt héten a magyar politikában történt a hangfelvételekkel, ahhoz az ember tényleg csak az irónia nyelvén tudja megfelelő egészségi, lelki egészségét megőrzendő értelmezni a dolgokat, és nem azzal, hogy most akkor kiderítse, hogy ki mögött ki áll, milyen hangfelvétel hogyan lett kialakítva. Én azt is gondolom, hogy nem volt ártatlanabb az az ügy, ami a 70-es, 80-as években történt, vagy korábban. Csak sokkal nehezebb volt elkapni a kettős életet, a kettős beszédet, hiszen nem éltünk annyira, vagy legalábbis a politikusok nem éltek abban, hogy reprodukálhatják a legtitkosabb, hogy is mondjam, környezetükben elhangzott, vagy megtett dolgokat. Hát itt van, és mondjak valamit. Tehát én, amikor franciául tanultam a 90-es évek elején, a laikus köztársaságpárti Franciaország egyik legtiszteltebb személyiség egy bizonyos Abbé Pierre volt, Pierre atya, akinek volt egy közössége, és amely hát Franciaországban ilyen bámulatra méltó, csodálatos nagy jótékonysági hálózatot épített ki, intézményesítette, valóban az elesetteken dolgozott, és akkor ott volt egy szerény, már idős ember, nem volt kövér, mint amit ugye a főpapokra, a gazdag papokra gondolunk, teljesen közvetlen volt. Most, körülbelül 20 évvel a halála után derült ki, hogy fiatal korában Kanadában bizony-bizony ő gyakorlatilag megerőszakolt nőket, munkatársakat, egyebeket, el is kellett távozni, csak hogy hát a Kanadában történt esetek nem jutottak el Franciaországba. Nyilvánvaló, hogy ezért tett maga az ABPR is, és mások is. Ma ez sokkal nehezebb, hogy ez ne legyen meg, viszont sokkal erősebb az a technikai felkészültség, amely zajt támaszt szószoros értelmében, a felvételek köré, a tények köré, és hát ahogy a régi szovjet viccben, ugye a moszkvai pályaudvaron, ahol nem indulnak a vonatok, végül is Ivánnak mindig van egy válasza, nálatok megverik a négereket. Tehát, hogy abszolút arról szól a történet, hogy te neked nincs morális alapod arra, hogy engem számon kérjél, hiszen te is így nézel ki, és hát akkor már tényleg úgy hangzik, mint egy vasárnap esti boxmeccs jobb sorsra érdemes emberek között a kereskedelmi televízió egyik fellegvárában. Már nem tudjuk egymásra szaporodó, vagy egymásra első ütések között eldönteni, hogy ki kezdte, ha elkezdte, volt joga, és itt tér vissza a Hannah Arendt-i magyarázat erőssége, mert valójában ez egyik verekedőnek sem érdeke. Az az érdeke, hogy lerombolja azt a fajta képességet a nézőkben, a közönségben, azok között, akiknek a támogatását meg kell nyerni, hogy egyáltalán létezik igazság.
Gyuri?
Nem vagyok nagyon nagy híve Hannah Arendtnek, de el kell ismernem, hogy egy csomó mindenben elég pontosan fogalmazott. Egyrészt ő fölhívja a figyelmet, hogy a tömegek rendkívüli módon szeretik azokat, akik köztörvényes bűnözők, és igen szívesen emelik maguk fölé. A nagy bűnözőket nagyon szeretik, a kis bűnözőket kevésbé. És aztán szó szerint idézem, a totalitárius rendszerek mindaddig, amíg hatalmon vannak, és a totalitárius vezetők mindaddig, amíg élnek, végig a tömegek támogatását élvezik, és ebből nyerik hatalmukat. Ez egy nagyon fontos megállapítás. Nem a rendszer elméletbe tartozik, tehát nem osztályokról, meg rétegekről, meg nem a marxizmusról van szó ezúttal, de hát látjuk, hogy ez működik. Hitler hatalomra jutása a többségi uralom elve szempontjából jogszerű volt, és sem ő, sem Sztálin nem tudta volna fenntartani a nagy embertömegek feletti hatalmát, egyikük sem tudta volna túlélni a számtalan belső és külső válságot, és nem tudott volna győztesen kikerülni a párton belüli szüntelen csatározásokból, ha nem bírta volna a tömegek bizalmát. A széles körben elterjedt hiedelem, amely szerint Hitler a német nagyipar ügynöke volt, Sztálin pedig csak sötét összeesküvés útján diadalmaskodhatott a Lenin halála utáni utódlási harcokban, csak legenda, amelyet számos tény cáfol, elsősorban pedig a vezérek kétségbe vonhatatlan népszerűsége. Hát igen. Igen, ez azt jelenti, hogy valami be van kódolva az emberi társadalmakban, amelyek lehetővé teszik, hogy átmeneti úgynevezett demokratikus korszakok után mindig újra meg újra a diktatúra érvényesül.
Hát csatlakoznék, tehát apám az 50-es évek, vagy a 60-as évek legelején Ufában dolgozott, mint vegyészmérnök, ez ugye tatárföld, és az emberek azt mesélték neki, hogy Sztálin alatt volt jó, és nem Hruscsov alatt. Nem Hruscsov alatt, aki megszüntette a gulágokat, aki nyilvánosságra hozta mégiscsak legalább a jéghegy csúcsát, azokat a bűnöket, amelyet Sztálin elkövetett a saját elvtársai ellen, a kommunisták ellen, ahogy meghamisította a történelmet, ahogy meghamisította a Lenin örökséget, stb. Sztálin népszerű volt. Jó. aztán összeomlott a Szovjetunió, aminek volt egyébként ugye egy kovácsa, egy bizonyos Mihail Gorbacsov, meg ott volt Jelcin. És most itt vagyunk 2020-as években, és Sztálinnak most is van kultusza. Hivatalos, tehát tagadhatatlan, hogy áll mögötte egy akarat, egy központi propaganda akarat, de ott van mögötte a készség arra, hogy felvegyék ezt a dolgot, hogy a nagyság a mítoszát szinte eltéphetetlenül hozzákössék Sztálinhoz. És ha az ember belegondol, hogy nem lehet olyan orosz család, ahol Sztálin ne írtott volna ki legalább egy dédmamát, egy nagymamát, de akár egész család tagnyi embereket vitetett el a gulágra, ahonnan valaki vagy visszatért, vagy nem, az ember azt gondolná, hogy hát ez őrület, de mégis Sztálinnak van, és nagyobb. Ma 100 évvel a Szovjetunió megalakulása után Sztálinnak, kimerem jelenteni, nagyobb kultusza van, mint az intellektuális marxista körökben, vagy új marxista körökben például Leninnek. Tehát Sztálin meg tudja testesíteni grúzként is, vagy most már georgiaiknak kell mondani, bár ez eléggé ahistorikus. A lényeg az, hogy meg tudja testesíteni a nagy orosz nacionalizmust. És bármiféle historical strike, bármiféle történelmi megtisztulás ellenére Hitlernek is kétségtelen kultusza van, speciálisan Németországban is. Tehát, hogy nem múlt el, nem tűnt el, még nem is olyan mértékben, és nyilvánvalóan nem hivatalosan előmozdítva, mint mondjuk Oroszországban a Sztáliné. Tehát ez abszolút a legnagyobb bűnözők, a legnagyobb rossz fiúk nyerik el leginkább a tömegek jóváhagyását, és az ő örökségük lesz kultusztárgya, és nem másoké.
Egy nagyon pici kis példát mondanék el, lehet, hogy ebből következik valami. Ültem egyszer egy taxiban, és beszélgettünk a vezetővel, és azt mondta, hogy ő imádott katona lenni. Mondom, hát én nem imádtam katona lenni, de maga miért? Azt mondja, minden nap megmondták, hogy mit kell csinálni. Minden nap. Nem kellett gondolkozni ezen a történeten. És amikor az ember belolvasana Arendt-ben, akkor azt látja, hogy a propagandista, aki hazudik a tömegnek, tudja, hogy a tömeg tudja, hogy hazudnak neki. És hogy ártanak neki tulajdonképpen, ugye, a meghalt nagymamák. De még nem csak ezt fogadja el, hanem azt is, hogy holnap 180 fokkal más fognak neki hazudni, mint tegnap, vagy tegnap előtt. És nem ez a lényeg, mert az a cinizmus, ami őket irányítja, az arra megy ki, hogy nem kell a hazug vezetőt elhagyni, abban az esetben, ha a taktikai bölcsességük, a nagyságuk, a vezetői képességük, akár a kegyetlenségük is, amivel föléjük emelkedik, létező és meggyőző.
Ez nekem túlságosan dialektikus. Ez nekem túlságosan német. Éppen ez a kifogásom Hannah Arendt-tel szemben, hogy mélységesen benne van ebben a hegeliánus gondolkodásmódban, amelyiknek nem nagyon sok köze van a valósághoz. Csodálatos elmeillel lehet érvelni ezeknek a dialektikus tanulmányoknak a során, és az egész német ideológia végül is számunkra rendkívül megnyerő, miután a magyar filozófia csak ezen épül, és semmi más hagyományt nem ismer. De azért ez nem úgy van, hogy a tömegek tudják, hogy hazudnak nekik. Ez túlságosan, hogy mondjam, elvont ez a tömeg. A konkrét tömeg az úgy tudja, hogy igazat mondanak neki. Tehát ez sokkal egyszerűbb. Ez a történelem során végig így volt. Tehát a babonák, amelyekben hittek, és azok a babonák, amelyekben ma hisznek, azok minőségileg nem különböznek egymással, szerintem a mai babonák súlyosabbak. mert nagyobb befolyásuk van az egyes ember életére, az egész golyóbison. Tehát ez túlságosan jó hiszemű, ez az érvelés, hogy tudják, hogy hazudnak. Nem tudják, hogy hazudnak nekik. Az ember, úgy nézem, hogy nagyon hajlamos arra, hogy bármilyen ideológiában, bármilyen hitben megnyugvást találjon. És akkor azon túl az úgy van. Különösen, hogyha ez a megnyugvás neki némi anyagi haszonnal járhat, vagy legalábbis azzal kecsegtet.
Tegnap azt mondták, hogy az oroszok minimum kétszer verték le a magyar szabadság küzdelmeket. Az oroszok nekünk, legalábbis az orosz politikai katonai elit nem a barátunk, soha nem is volt az. Ma Oroszország, vagy pontosabban Putyin, elég jelentős mértékben népszerű Magyarországon, azt követően, hogy egy szomszédos államot lerohant és szétlőtte.
Fogalmuk nincs az embereknek, hogy ki az a Putyin és milyenek az oroszok a magyaroknak. Az oroszokkal kapcsolatban egyetlen egy és rövid ideig tartó élményük volt 45-től 55-ig vagy. Nem tudom meddig. És utána úgy visszaparancsolták a Magyarországon állomásodó szovjet csapat, és utána csak a csendcselés volt érvényes a 80-as évek végén. A magyaroknak nincs erről véleményük. A magyarok azt szajkózzák, amit a tömegtájékoztatás súlykol. Kész. Ez egyszerű. Ez a gondolkodás hiánya. A gondolkodás hiánya általában jellemző az emberekre, de ez nem azt jelenti, hogy tényleg gondolnak valamit, akár Putyin.
De tegnap más mondtak nekik, és mást hittek el.
De ez nem hitként, nem. Ők nem ebben hisznek. Ők abban hisznek, hogy jó úton megyünk, mert valamennyire meg lehet élni, meg valamennyire itt-ottalmat meg béké hagynak minket. De az, hogy milyen hit van, és milyen illúziók vannak, állandóan vannak illúziók. Csak illúziók vannak, amelyeknek a hamis volta utólag sem mindig derül ki. Erőhoz. A hitet a csalódás erősíteni szokta, és nem megsemmisíteni. Ez egy nagyon-nagyon hosszantartó folyamat, amíg más nemzedékek már nem abba hisznek, és akkor vagy csalódnak a maguk hitébe, vagy nem csalódnak. Általában nem nagyon szoktak. Az is előítélet egyébként, és a gyakorlat megcáfolja, hogy az értelmiségi nehezebben fűzhető be. Nem. Az a tapasztalat, hogy az értelmiségiek sokkal könnyebben hajlamosak elhinni a hazugságokat, mint a tömegek, amelyek nem gondolkoznak annyira finoman. Az értelmiségi hülyébb szokott lenni ebből a szempontból, mint a nép átlaga. Tehát nem gondolnak a magyarok a Putyinról, meg az oroszokról az égvilágon semmit. Nemzedékek óta erről nem gondolnak semmit. Az a politikai argumentáció része, és erre nem igazán figyelnek.
Te is úgy gondolod, hogy Hanajran túlságosan németesen érvelt ebben a dologban?
Én Gyurival ellentétben nagyon tisztelem Hannah Arendtet, vagy hogy is mondjam, nagyon tudok azonosulni vele, de hát azért nézzük meg akár csak a saját személyes történetét. Hát itt van ez a misztérium, ez a Heidegger misztérium. Ő pontosan tudta, hogy mit csinált Heidegger. Heidegger soha semmit jól, morálisan, elfogadhatóan nem csinált a német kérdésben, a zsidó, úgynevezett zsidó kérdésben. Minden barátját megtagadta, kivétel nélkül minden mesterét megtagadta, és megtagadta a szerelmét, a szerelmeit is, mindenkit kihasználta. Hannah Arendt, aki az egyik legkorábbi értelmiségi volt az Egyesült Államokban, ahová ugye 41-ben nagy szerencsével eljutott, emigrált, és felhívta a figyelmet zsidók szervezetekre, hogy ne színészeket ünnepeljenek, hanem nézzék meg, hogy most következik be ugye az európai zsidóság tragédiája, és hogy erre hívják föl ugye a szövetséges katonai vezetésnek a figyelmét. Hannah Arendt, aki 1948. decemberében Albert Einsteinnel petíciót fogalmaz, hogy a derjeszeni ugye arab írtással kapcsolatban, hogy Menahem Begin körülbelül ugyanaz a fasiszta módszereket követi, mint amit másut, tehát teljesen tisztánlátó, semmiféle etnikai elfogultsággal nem rendelkező nő, aki mélységesen ismerte a cionista mozgalmat, és mélységesen ismerte a német romantikát, mindent. Találkozik 1950. februárjában újra, 20 év után, 25 év után Heideggerrel, és mindent elhisz neki. Hogy ő szégyelte magát, azért nem beszélt. Hogy ő igazából csak néhány hónapig volt. Hogy ő hány zsidót segített egyébként is, meg egyebeket. Ez a nő, ez a csoda, ez a filozófiai, hogy is mondjam, kivételesség, aki ugye a politikai teóriában is kivételeset alkotott, nekem például a legfontosabb, 56-ról szól a legfontosabb, hogy is mondjam, filozófiai magyarázatot jelenti, ez hatása alá került Heidegger retorikájának. Most ha Arendt is, és nem is mondhatom, hogy megbukott, hiszen a legszemélyesebb, legmélyebb, legmagyarázhatatlanabb érzések kötötték Heideggerhez, amelyek túlnyúlnak a gondolkodáson, akkor mi az, amit számon kérünk a tömegeken, vagy nem is az, hogy számon kérünk a tömegeken, hanem hogy mi az, amit ilyen értelemben ahogy Gyuri fogalmaz, az illúziók legyőzhetetlen ereje az, amivel kapaszkodhatnak a politikai vezetők és a politikai manipulátorok. Szerintem ez nagyon fontos. Tehát nagyon fontos, hogy Trump nem győzött volna, ha nem lenne egy olyan demokrata párt, amely mindent csutba dobott, ami a demokratikus gondolkodásról szól, amely mindent csutba dobott, ami arról szól, hogy igazából neki mondjuk a társadalmi újraelosztásnak egy igazságosabb koncepcióját kéne képviselni. Nincs is miért ne ahhoz az illúzióhoz menekülni, ami sokkal hangosabban, sokkal magabiztosabban mond egyfajta, hogy is mondjam, földi paradicsomot. Hát hallottuk, aranykor. Hát aranykor. Miközben én azt tanultam a suliban, hogy az aranykor az egy képzet. De úgy tűnik, ez a képzet 2024-ben is valóságosan meg tudja hódítani a föld legnagyobb gazdaságának, a föld legerősebb katonai hatalmának, választópolgárainak a többségét. Mert ne felejtsük el, hogy Donald Trump sokkal több szavazatot kapott most, 2024 őszén, mint 2016-ban. 2016-ban az úgynevezett popular vote-ot nem nyerte meg, most megnyerte. És többet kapott, mint Biden kapott 2020-ban. Tehát valami nagyon erős, de ehhez kell az is, hogy ami vele szemben áll, annak az nem az igazság volt. Az nem egy olyan alternatíva volt, amely autentikusan tudott volna egy megfelebezhetetlen politikai azonosságot képviselni. Nevében demokrata, hát nézzük meg, hogyan választották ki a jelölteket. Volt itt valódi verseny, hogy a legjobb szálljon szembe ezzel a... Nem. Ezekről gyakran elfelejtkezünk, hogy ez is része a dolgoknak, és pontosan ez a fajta polarizált dolog, hogy van egy ördög, akkor aki vele szemben áll, az mind fehér szűz, igazából aranyló mécsessel, holott a kényelmetlen igazság az, hogy a rossz győz fölöttünk, ahhoz kellenek vaskosan az így saját illúzióink is, vagy saját, akár objektív jellegű vakságunk abban, hogy elfogadjunk valamit.
Ami a értelmiségét illeti, akikről Gyuri beszélt, nekem ott foszlott szét az egész a balkáni háborúban, amikor minden második tábornok történész volt, meg költő volt.
Meg pszichiáter
volt. Ó, mondtam, hát akkor ezt hagyjuk.
Hát nyilvánvaló, hogy a műveltség nem véd a hülyeséggel és az agyassággal szemben. Hát ezt látjuk végig érvényesülni a történelemben. De itt fölhívnám a figyelmet arra, hogy azért az a hihetetlen, arcátlan pimasság, amivel a saját nihilizmusokat terjesztik, és az a fajta gyűlöletkeltés, aminek a 20. század eleje óta, vagy a 19. század vége óta a tanúi vagyunk az úgynevezett nagypolitikában, hát az mindenütt érvényesül, És ebből a szempontból mindegy, hogy egy kelet-európai kis országban vagyunk, vagy az Egyesült Államokban, amelyik elvileg ugye a legnagyobb világhatalom. A Trump a gyűlöletbeszéddel győzött, amire a demokratáknak mind ezekből az okokból kifolyólag egyáltalán nem volt válaszuk. És orcátlanul hazudozott, és köztörvényes bűnözők uralják a világot természetesen, és a vezető pozícióba is köztörvényes bűnözők kerülnek bele az Amerikai Egyesült Államokban is. Az, hogy Oroszországban ilyenek annak meg, hogy más, hát ezt megszoktuk, ugye, ebben semmi új nincsen. De az Egyesült Államok sem volt fölvértezve ez ellen, mint látjuk. Noha mindig mindenki azt állította, történészek és kiváló szakemberek, hogy az amerikai demokrácia ezt természetesen vissza fogja verni. Nem tudja visszaverni. Azt látjuk, hogy nem tudja visszaverni. És hát ennek nagyon súlyos következményei lesznek, mint ahogy az eddigi világban is súlyos következményei voltak, csak hát most már ugye annyira fejlett a technológia, hogy ebbe sok milliárd ember belehalhat. Na most az, hogy teljesen nyíltan és bevallottan Putyin párti amerikai vezetés lesz, hát erről mostanában írnak, hogy hát ezek szerint orosz ügynökök vezetik Amerikát. Na most én ezt nem tudom meg, ki az Isten fogja ezt megállapítani. Hát a tények azok hamisíthatók a végtelenségig, tehát az sem biztos, hogy valaha valami pozitíven kiderül. De hát ezek szerint ezzel szembe kéne nézni. Na most mi az a retorika, amivel a Trump győzött? Hát az idegen ellenesség. Csodák csodája. És ha van jó szövege Hannah Arendtnek, akkor a menekült kérdésről írott tanulmány részletét mindenkinek ajánlom a figyelmébe, ugyanis az tárgyszerű, és arról szól, hogy a 20-as, 30-as években hogyan bántak a nemzetállamok Európában a menekültekkel, és hogyan volt törvényszerű, hogy táborokba zárják őket, és deportálják, és minden emberi joguktól megfosszák. Ez nagyszerű szöveg, most nem akarom idézni hosszasan, olvassák el, mert ez a legjobb, amit Hannah Arendt írt, és ma is ez történik. És a Trump ezt a receptet használta. Ő is, meg mások is.
Hannah Arendtnek van egy, csak azt gondolom, egy kicsit térjünk már vissza, mert még nem nagyon vagyok meggyőzve ez ügyben, hogy tudnélik ez a hit, meg a hazugság, meg a tömeg odaadása teljesen irracionális, hihetetlennek tűnő dolgok iránt, az számomra nagyon nehezen fölfogható, de gondolom nem csak én vagyok ezzel egyedül. Szóval valami olyasmitről ír Hannah Arendt, hogy a politika azért mondjuk a tudományhoz képest mindenképpen a szabadságbirodalma. A szabadságbirodalma, mert a véleményekről szól, és hát a vélemény szabad, gondolatom erről azt, gondolatom arról azt, és ez a szabadság az, amit nagyon sokan csodálnak a politikusokban akkor, amikor átlépnek olyan határokat, lerúgnak olyan sorompókat, amik korábban ott voltak, amik korábban őket is védték, meg a társadalmat is védték, de most nagyon tetszik, hogy ezek az akadályok, ezek szét vannak rúgva. És hogy tulajdonképpen, mintha egy ilyen Trump szabadságán keresztül az ő szabadságuk is megvalósulna. Kiszabadulnak a béklyókból, amiben az eddigi elitek kötötték őket. Mit szóltok ehhez?
Palinak lehet, hogy vannak újabb tapasztalatai. Nekem elévültek már a tapasztalataim Amerikáról. Hát mikor 9 éve, vagy mikor voltam ott utoljára, tehát én már nem érzem a bőrömön, mint ahogy korábban végül is ott elég sok időt eltöltöttem, mint ahogy Oroszországról is elévültek az én személyes tapasztalataim, és ezeket nem igen pótolja semmi, sajnos. De azt kell mondanom, hogy amikor a hatalomról beszélünk, akkor érdemes a legjobb forráshoz folyamodni, és ez az irodalom, sajnálatos módon. A menekültekről, a menekült kérdésről szóló Hannah Arendt cikken kívül, vagy részleten kívül, azért erről a rettenetes emberi világról ajánlom a figyelmükbe azt a 40-50 oldalas kis naplót, amit egy Dávid Rubinovic nevezettű 14 éves fiú írt a II. Világháború alatt. Ezt olvassák el, hogy megértsék, hogy miben élünk. Ebben nincsenek tankok, nincsenek fegyverek, nincsenek németek, hanem egy kis lengyel faluban mi történik. 40-50 oldal, nem író volt, hanem egy 14 éves gyerek, akit aztán természetesen elvittek, és meg el is pusztult a táborba. Ez hiteles képe a 20. századi, meg mindenkori erőszaknak, és sokkal hitelesebb, mint Anna Frank naplója, amelyikbe belenyúltak utólag.
Mert úgy érted, hogy a lokális kis fasizmusoknak
a működésre. Hogy működik az emberi társadalom? Mindenkor hogy működik az emberi társadalom? Egészen hátborzongató. Együtt szokták volt régen kiadni az Anna Frank naplójával, és akkor nem is nagyon olvassák el, akkor már az emberek. Dávid Rubinovic, ajánlom a hallgatók figyelmébe.
Jó, tehát vissza.
De hát ugyanezt igen. Megnézhetjük ugye a magyar szempontból is, tehát ugye sokáig, és illetve hát ma is megvan ez a kép, hogy ami rossz történt, azt idegenek követték el. És ez egy bonyolult kérdés, mert nyilvánvaló német megszállás nélkül nincs a tömeges deportálás és a tömeges elgázosítás 44 tavaszán. De és ezt el is hitték rengetegen. De azért az, amikor 45 után az történik, hogy a magyar katolikus püspöki karban is, hogy a zsidók nem tanultak a hibáikból, hogy az a tapasztalat, hogy minek jöttek vissza, vagy hogy még többen jöttek vissza, és ezt itt is, ott is, amott is, ugye tudjuk, hogy voltak pogromok is Kunmadarason, Miskolcon, stb.
Van egy Závoda könyv erről, ugye?
Hát Závoda, igen, irodalmilag írta ezt meg. Az mutatja azt, hogy tényleg mennyire benne van az a fajta eltitkolt, és egyébként pont ezeket a történeteket, mondjuk 45 és 60-65 között nem nagyon lehetett. Tehát ott azért a fasizmus, antifasizmus narratívája érvényesült. Persze megjelentek ilyen olyan beszámolók, csak éppen nem figyeltek föl rájuk, csak éppen figyelmen kívül hagyták. Tehát az igazság elhangzott ebben az ügyben is. Ezek aztán az igazán zavarba ejtő dolgok, és nem lehet a maga szétszálazhatatlan bonyolultságában ezeket a történeteket bemutatni, mert a közönségnek, vagy az értelmiségnek, és az általuk befolyásoltaknak egyértelmű állásfoglalás kell. Vagy áldozatok voltunk, vagy tettesek. De hogy például akár Lengyelországban, vagy akár Magyarországon áldozatok és tettesek is voltak egyszerre, magyarok vagy lengyelek, ez egy olyan igazság, amelynek az elbírására szerintem kevesen vagyunk, és ehelyett riasztóan jön az a dolog, hogy az idegen, vagy még rosszabb, az árulók. Tehát ugye azok, akik belülről vannak. Hát nézzük meg, most már az egész magyar történelem és a belső ellenség narratívájára, azokra, akik szövetkeznek a külső ellenséggel. Zavarba ejtő lehetne megtudni, hogy Bethlen Gábortól Bethlen Istvánig hányan fordultak külhatalomhoz azért, hogy egy élhető életet csináljanak Erdélyben, Magyarországon. De ha ezt a fajta dolgot nézzük, amit mondjuk Jászi Oszkárról levernek, hogy a külső ellenséges hatalmakkal tárgyalna, hát azt ott sikerül, hogy is mondjam, elsikálni. Ami számomra mondjuk a legnagyobb ugye botránykönyve Hannah Arendtnek, ez az Eichmann Jeruzsálemben. Ez ugye akkor íródott, vagy az eseményekkel egyidejűleg, amikor ugye Eichmann az izraeli titkosszolgálat egy hát éppen, hogy nem látványos, hanem egy nagyon jól sikerült, jól megszervezett akció keretében ugye elrabolta Argentínában, ahol ugye a náciknak búvóhelye volt, Izraelbe szállította, és elhatározta, hogy egy nyilvános bírósági tárgyaláson ítélik el. És teljesen természetes, nem is akarok én ebbe állást foglalni, hogy Izraelben az izraeli közvélemény, de akár olyan nagy tudósok is, mint Gershom Scholem, aki ugye a Kabbalának hát egy hatalmas történésze, elsősorban ugye a zsidó nép szenvedéseit próbálta, ugye, hogy azért szerezni elégtételt, tehát olyan értelemben, hogy igazságot szolgáltatni, feltárni a bűnöket, megnevezni ezeket a bűnöket, feltárni azt a szenvedést, ami ugye a zsidó népet sújtotta, különösen ugye 45-ben a hozzávezető okokat. Most Hannah Arendt, aki maga nagyon sokat tett egyébként a II. Világháború alatt azért, hogy minél inkább felhívja a figyelmet a biztonságban lévő, akár zsidó, akár nem zsidó antifasiszták körében, hogy mi zajlik Európában. Ő nem így közelítette meg a dolgokat, hanem azt a mechanizmust emelte ki Eichmann cselekvésében, ez az úgynevezett híres a gonoszság banalitása, és itt a banalitás nem a mindennapiságra esik, hanem arra, hogy annyira nyilvánvaló, hogy mi a bűn, és mégis megteszik emberek, amiből az következik, az a riasztó, és máig inkább nem ismételt tanulság, hogy az a genocidium, amit a zsidók ellen elkövettek, az megismétlődhet. Tehát, hogy itt van a levegőben, itt van a lehetősége, és hogy az emberiségnek, meg a demokratikus társadalmaknak az lenne a feladata, hogy megismerve ezeket a rendszereket, ahogy ezek a rendszerek maguk alá gyűrnek mindenkit, kialakítsa azokat a védőmechanizmusokat. Ehelyett ugye, főként egyébként Franciaországban, amely ugye egyáltalán nem volt egy ártatlan ország a II. Világháború alatt, és különösen nem a saját zsidósága tekintetében, elnevezték antiszemitának is, meg még olyan is elhangzott egy kommunista labba, hogy Hannah Arendt náci. Tehát, hogy itt van szerintem, ha ma 2024 őszén erről beszélünk, az elsütétülő globális ég alatt Hannah Arendtnek a tanulsága, hogy az, ami egyszer megtörtént, nem kizárt, hogy még egyszer megtörténhet. Tehát, hogy és ezt ugye a Forradalom című munkájába is leírja, hogy a II. Világháború egyfajta globális polgárháború, és a polgárháború pont arról szól, az a fajta háború, amikor nem külső ellenség támad meg minket, hanem mi számolunk le a belső ellenséggel. És ez lesz a logikája az elkövetkező háborúknak.
Van olyan vélemény is, hogy a II. Világháború borzalmai azért valamiképpen kötőféket raktak a társadalomra. Ugye volt ez a soha többi háború, stb. Ezt komolyan gondolták, ma már látjuk, hogy nem gondolható komolyan. De voltak akadályok, voltak fékek, voltak, amikre azt mondták, hogy hát ezt azért mégse. Ezt ne csináljuk, mert ebben már láttuk, mekkora baj van. Csak hogy jönnek az új és új nemzedékek, és ezek elfelejtik azt, amit az elődök tudtak, mert átéltek. És ez a felejtés, ez valami egészen rettenetes az emberiség történetében, miközben egy írástudó fajról van szó, közben folyamatosan hagyományozza át a tradícióit és a tudását. Nem ér olyan nagyon sokat ez a dolog. És a másik, amit mondani akarok, hogy Spanyolországról csináltam egy műsort most nemrég a péntek estében, és ott arról volt szó, hogy amikor Madridban fölrobbantottak embereket, és sokkal többen haltak meg, mint akár most a áradások alatt, pedig most is nagyon sokan haltak meg, akkor a hatalom azt mondta, hogy ezek a baszkok voltak. A baszkok akkor már régen nem robban, semmi probléma volt. És a spanyol társadalom nem hitte el. Azt mondta, mindent azért mi se veszünk be, nem. Tudjuk, hogy nem. Ma már nem biztos, hogy nem hinnék el. Tehát van egy romlás, azt akarom mondani, szerint a vélemény szerint, és ez a romlás odáig megy, és itt köthető azzal, amit Hannah Arendt mondott, hogy az emberek megint bármire felhasználhatók lettek. Mert ha elkövethető újra ugyanaz a bűn, hát akkor ott van a felejtés, és ott van az, hogy tulajdonképpen jót cselekszünk valakinek az érdekében.
Az irodalomnak nagy előnye, hogy amikor jó irodalom, hogy kevésbé filozofál. Kertész Imre úgy fogalmazott, hogy Auschwitz bárhol és bármikor esedékes. És ő Auschwitzot, tehát aminek a szimbóluma, ugye, azt az európai fejlődésből vezette le. Másfelől viszont Kertész Imre máskor azt írta, hogy Európa önmagát szünteti meg a menekült kérdésnek a hanyag kezelésével. Na most itt két Európáról van szó természetesen, ezek önellentmondó kijelentések. Az egyik Európa az elvek, a gyönyörű szép elvek, és az egyén Európája, az egyén jogainak az Európája. Másfelől pedig van egy gyakorlat, ami európai gyakorlat, és amiben Európa már többször tönkrement, amelyik az egész világra kiterjed. Na most ez az önellentmondás, ez nem oldható föl, ez a paradoxon, ez egy létező jelenségekről szól, és hát itt a hossza fejtegető Hannah Arendtet én csak abban tudom hibáztatni, hogy nem hat, az irodalom pedig hat, mert érzékibb, mint a filozófia. Na most az, hogy mit, mikor hisznek el, és mit nem hisznek el, hát azért 45 után azonnal elkezdődött a békeharc, ami azt jelentette, hogy mindenki készült a harmadik világháborúra. Szerintem egészen véletlen, hogy a harmadik világháború az nem Európában zajlik most éppen, bár a jugoszláv polgárháború ennek volt a része, hanem a világnak az egyéb helyein. Ukrajnában, meg a Közel-Keleten, Izrael környékén, meg... Na de hát ugyanaz zajlik, hát az a háború folyik természetesen. És hát a háború az a béke folytatása, ugyebár más eszközökkel is fordítva. Tehát itt nagyon régen, jó 200 éve abban a világban élünk, amelyik a forradalmak meg a háborúk korszaka, és a gyűlölet korszaka, ezt ne felejtsük, én ezt szoktam mondani, hogy a Trump az a gyűlölettel győzött, a nem gyűlölettel szemben, és a gyűlölet hatékony, és bármikor, bárkik ellen fölébreszthető.
Ali, azt mondom, hogy a végszó lesz a tiéd.
Hát nem tudnék megfelelő végszót. Az a teljes mértékben
az egyetek. Az a végszó, amivel véget ér a műsor.
A véget ér, akkor legyen vége a műsornak, és ne legyen vége a békének, vagy legalábbis annak a látszólagos békének, amiben élünk. Valamelyik műsorban, meg máshol is, Spiró György mondta, hogy az irodalom, vagy az irodalmár, vagy az író, pontosabban az író feladata, egyfajta ellenállás. Tehát, hogy nincs kedvenc rendszere, nem lehet, mert ha ilyen van, akkor megszűnik íróként lenni, és lehet persze propagandista, meg rétor, meg stb. Az, amit Hannah Arendt ír, és amiről ír, az pont ezt a fajta szemléletet erősít, és ilyen értelemben tényleg az irodalomnak nagyobb szabadsága van megírni ezt a feszültséget, amelyben állandóan ott van az elszabaduló erőszaknak a lehetősége, és mindent megtenni ez ellen. Hát csak ez lehet, hogy ez milyen sikerrel jár. Most még kihelyezve, kiszervezve folynak ezek a háborúk, de ami zajlik akár az Egyesült Államokban, akár Európában, azt mutatja, hogy minthogyha a nyelv felkészült volna arra, hogy militárissá, frontharcossá váljék. És ez nem egy vigasztaló előjel.
Gyakorlatilag tehát ott tartunk, hogy bármire rávehetünk az emberek újra. Nem korlátozzák őket.
Nem újra, mindig. Nem újra. Ez az ember egy ilyen állatfajta.
mondom még egyszer, van, amikor a tapasztalatok korlátoznak. Most mintha semmi sem korlátozna. És ugye korábban mondtam, hogy van egy ilyen hatalmas nagy érzés ezekben a buborékokban, a felszabadulás érzés, amikor a főnök, amikor a Trump szétrugja a konvenciókat, és azt mondja, hogy nem érdekel, hogy nem szabad olyat mondani, hogy a bejövő migránsok megeszik a házi állatokat. Én ezt mondom, mert ezt olvastam. És ha olvastam, akkor az igaz.
Igen, erre azt tudom mondani, hogy 60-as években Szíria nagyszerű hely volt. Beirut, hát csodálatos hely volt. Egy közel-keleti Párizs. És mi maradt belőlük? Szétlőtték.
Szétlőtte ugyanez a logika.
Jó, ezzel igen, természetesen egyikünk se azt akarja mondani, hogy teljesen fegyvertelenek vagyunk, és hogy adjuk meg magunkat, éppen ellenkezőleg, csak éppen nem árt szembenézni azzal, ami igazán van, mert anélkül nincsen ellenállás.
Köszönöm szépen az uraknak, köszönöm Hatos Pálnak és Píró Györgynek. A műsort Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.